Ahogy mondtam, a házasság és a család a mai napnak a fő témája. Nyilván ebben benne van, hogy Ferenc pápa az Amoris Laetitia című tanításával szándékában állt, hogy egy kicsit megbolygassa a gondolkodásunkat erről. Szeretettel köszöntöm és mutatom be nektek Heidi Györgyöt, aki messziről, Pécsről érkezett, és egy rendkívül színes egyéniséget ismerhetünk meg benne. Pécsen tanít a Pécsi Tudományi Egyetemen, az esztétika és kulturális tanulmányok tanszéknek a vezetője, eszmetörténész, filozófus, művészet terén is sok tevékenysége van, muzsikál, Laszkvi Jánossal és Lovas Andrással közös koncertjeik vannak, van egy zenekaruk is, és hát a Pécsi Egyházmegye kulturális, művészeti és kommunikációs igazgatója, és hát legfőképpen családos ember, nagy családos, 4 gyermekes családnak a családfője. Arra kértük őt, hogy segítsen bennünket egy picit a házasságról való gondolkodásunkban, az egyház nagy történelmére is visszatekinteni, mikor és hogyan gondolkodott, milyen fejlődésen ment keresztül a házasság és a családról való teológiai gondolkodás, és hogyan jutunk el az Amoris Laetitiáig, illetve milyen távlatokat nyit ez meg számunkra. Isten hozott, köszönjük, hogy eljöttél.
Nagyon szépen köszönöm a kedves bemutatást, szeretettel köszöntök mindenkit a konferencia vagy együttlét résztvevőit. A bemutatkozáshoz még, tehát az aspektusát egy kicsit hadd nyissam meg jobban, hogy az idén leszünk 25 éves házasok. És amikor a 20 évesek lettünk, akkor elhatároztam, hogy belém nyilat, hogy hát már 20 éve élek egy életállapotban, foglalkozom az egyház teológiai hagyományával, különösen az ókeresztény egyházzal, az egyházatyák munkásságával, és arról az életállapotról, amiben élek 20 éve, arról alig olvastam valamit, vagy amit olvastam, azt mondja, mellékesnek tartottam, sokkal jobban érdekeltek elvontabb kérdések, szentháromságtan, meg egyáltalán mi a megváltás, meg katekézis folyamata, stb. És hogy hogyan van ebben az egész hagyományban bent a házasság, ez személyes kérdéssé vált, de úgy is, mint aki az egyház tradícióját elkötelezetten kutatja. És akkor elkezdtem utána menni, az azt is jelenti, hogy amikor így kutatok, akkor elkezdek írni, és akkor abban általában lesz egy könyv. És aztán valamiért azt félre kellett tennem, egész pontosan azért, mert Udvari György megyés püspök úr felkérte erre az egyházmegyei feladatkörre, ennek az ellátására. És aztán néhány év múlva elérkeztünk a 25. évfordulóhoz, szeretném az idén befejezni ezt a könyvet. Remélem, semmi nem fog benne megakadályozni. És hát közben pedig történt egy fontos esemény ugye a világ egyház életében is, és ez pedig a rendkívül és a rendes szinódus volt a családokról. És ez különösen fontos volt számomra abból a szempontból, hogy a dokumentumokat úgy nézzem meg, hogy hogyan kapcsolódnak az egyházi tradícióhoz. És tudjuk, hogy ez éppen ma komoly vitákat gerjesztett. Komoly feszültségek is vannak az egyházban, akörül, hogy hogyan értelmezünk bizonyos szövegrészeket az Amoris Laetitiában, vagy lábjegyzeteket, vagy egyáltalán, hogy mi történik itt. Én erről most nem szeretnék itt beszélni, nem azért, mert félek bármiféle vitától, vagy vitás helyzettől, de nem tartanám itt ezt fontosnak és gyümölcsözőnek. Inkább az lenne a fontos, hogy lássuk összefüggésében, hogy mi is ez a házasság teológia, családteológia, ami megjelenik az Amoris Laetitiában is. Ehhez tehát látni kell folyamatában. Amihez ez az 50 perc természetesen nem elegendő, csak felvillantanék néhány fontos állomást az egyház életében, az egyház történetében, ami a házasság teológia formálódásának fontos állomása, eseménye, és hát itt ugye azért mi tekintélytisztelők vagyunk, vannak nagy teológusaink, akik jót is tesznek sokszor, meg hát van olyan örökség, amitől lehet, hogy meg is kell szabadulni, amikor tovább akarunk lépni. Ezt kérem, igen. Az idővel egyébként is hadilábon állok, ez abból is látszik, hogy 2016-ra datáltam ezt a mai eseményt, de ugye ilyenkor még ez bocsánatos bűn, februártól már nem lesz az. Nehezebben lehet látni, mert hála Istennek itt a fény eláradt a teremben, vagy szétáradt a teremben. Amikor az egyháznak a korai időszakába kerestem házassággal kapcsolatos képi ábrázolásokat, akkor az csak nagyon átvitt értelemben, nagyon különleges, tipológiai, ugye az egyháznak ez a sajátosság, az egyházi, mind teológia, mind művészettörténetileg a tipológikus gondolkodás, ószövetségi előkép, újszövetségi beteljesedésben való gondolkodás. Ilyen módon találtam például házasságra vonatkozóan szarkofág plasztikákat, amiket meg kell fejteni. De itt van egy olyan kép, amit nem kell megfejteni, itt egy férfi és egy nő csókolóznak, és hát ezek szentek. De hát egészen idáig kell egy Giottóig várni, hogy egy ilyen képet lehessen elővenni a hagyományunkból, hogyha közelebbről megnézzük a két arcot, akkor ők teljesen egymásra tekintenek, egyébként gyönyörű arcok. Ugye itt Mária szüleiről van szó, de hát ez egy apokrif evangéliumnak a története. Ez a Jakab ősevangéliumban leírt esemény, amiről itt most szó van. A korai egyház az valahogy a házasságról nem gondolkozott akkora mélységben, mint ahogyan a szüzességről gondolkozott. A szüzességről és az önmegtartóztató életállapotról. És hát itt rögtön ezt el is kell mondjam, hogy amikor ezeket a szövegeket nézzük, rengeteg, különösen a 4. században rengeteg szöveg született a szüzességről. Mind görög, mind latin szerzőktől. És az egyházi hagyományban megfigyelhető egyfajta zavar a cölibátus, az önmegtartóztatás és a szüzesség fogalmainak a keveredése. Ez sok szövegben megfigyelhető. A korai egyháznak a teológia, ez kifejezetten a szüzességnek a teológiája volt. Tehát nem csak az önmegtartóztató állapot, hanem a szüzesség, de aztán a kettő szorosan összekapcsolódott, és a házasságot is a szüzességhez való viszonyában értékelték. Most az Amoris Laetitiából egy szöveget szeretnék bemutatni, és általában ezeken a képeken, amiket ide kivetítek, szövegrészleteket fogok felidézni. Azt tudom, hogy nagyon nehéz követni, pláne, hogyha nem is jól látszik, ezért felolvasom, vagy kiemelem a lényeges téziseket ezekből a szövegekből. Az Amoris Laetitia egyébként nagyon sok esetben a szinódusnak a záró jelentését építi be a szövegébe, itt is arról van szó. Tehát a záró jelentés, ez a 71. fejezetté változik a puzdításban. És hát nagyon lényeges, lehet, hogy sokunk számára teljesen evidensnek tűnő állításokat fogalmaz meg arról, hogy a család Isten képmása. Arról, hogy ugye itt hivatkozik Szent II. János Pál pápának egy homíliájára, a család Isten képmása, aki legmélyebb misztériumában nem magányosság, hanem család. Mivel magában hordozza az atyaságot, a fiúságot, és a család lényegét, vagyis a szeretetet. Hogy ebben a mondatban miért nincs benne az, hogy anyasságot, annak nagyon komoly okai vannak, és annak is van egy teológia történeti oka. Ez soha nem is fog belekerülni ilyen dokumentumban, véleményem szerint. Tehát a atyaság, a fiúság és a szeretet közössége az, amit a család képmásként hordoz. Isten személyek szeretett közössége, megkeresztelkedésekor az atya hangja szeretett fiának nevezi Jézust, és ebben a szeretetben felismerhetővé tette számunkra a Szent Lelket. Jézus, aki kiengesztelt önmagában mindent, és megváltotta az embert a bűntől, nem csak visszavitte a házasságot és a családot eredeti formájára, hanem a házasságot az ő egyház iránti szeretetének szentségi jelévé emelte. Szentségi jel, ez is egy visszatérő fogalom a házasság teológiában. Ugye Krisztus és az egyház egységének jele valamilyen módon szakramentum, misztérion, amit ugye az Efezusiakhoz írt levél 5. fejezetében olvasunk, amikor Pál apostol felidézi a Teremtés könyve 2:24 versét, és a férfi elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz. Ez nagy misztérium, mondja Pál apostol, én Krisztusra és az egyházra értem. Ez az egyik kulcs szövege a házasság teológiának. Ha a biblikus alapokhoz térnénk vissza, amire végképp nincsen most itt idő, hogy minden helyet érdembe fölidézzünk, de akkor ugye itt ebben a közegben elég csak utalni. 1. Korintusi levél 7. fejezetével az egyik meghatározó hely az evangéliumokban Jézusnak, a farizeusoknak adott válasza, illetve a szadduceusoknak adott válasza. Az 1. Korintusi levélnek az Ádám Krisztus párhuzama nagyon fontos lesz. Az Efezusi levélnek az imént felidézett helye kulcsfontosságú, és a lelkipásztori leveleknek a tanításai, ezek azok a szövegrészek, amelyek lépten nyomon előjönnek az ókeresztény kortól kezdve a házasságról való gondolkodásban és beszédben. Tehát Krisztus és az egyház egységének, szeretetének szentségi jel a házasság. Krisztust az egyházon keresztül a házasság és a család megkapja a Szentlélek kegyelmét. Hogy tanúságot tegyen Isten szeretetének evangéliumáról, a szövetségnek a bárány mennyegzője utolsó napján történő beteljesedéséig. Ugye ezek az egyházi szövegek, mint tudjuk, a bibliai képeket, amikor magukba ötvözik, akkor egy kicsit olyan lebegőnek tűnnek, de itt azért ez egy nagyon fontos, három nagyon fontos megállapítás kiolvashatom ebből a szövegrészből. Az egyik, hogy a család az Isten képmása, a háromságos szeretett közösség képmása. A másik, hogy a házasság szentségi jele Krisztus és az egyház szeretetének és egységének. És a harmadik, hogy ez a házasság és a család, ez Szent Lelket tud közvetíteni, megkapja a Szent Lélek kegyelmét. Ez az a gondolat, ami összekapcsolódik a mai házasság teológiában is, ugye a Krisztus és az egyház egységének szent jeleként a házasság szentsége kegyelem közvetítő, ezt szoktuk így mondani. Ez a korai egyházban még nem hangzik el így. A trienti zsinattól kezdve ez a kegyelem közvetítő szerep, ez a gondolat, ez megjelenik erőteljesebben. Az házastársak szeretete a Szent Háromság tükörképe. Tehát tükrözi, reflektálja valamiképpen a Szent Háromságot. Itt azt nem mondja ki, hogy a Szent Háromságnak a kép mása vagy hasonlatossága. Ugye ezek a teológiai hagyományok, ezek mind-mind nagyon-nagyon megterhelt kifejezések, nagyon komoly a konnotációi. És hát, hogy lássuk, hogy ez a rövid szakasz, amit most itt fölelevenítettem, hogy mennyi mindennek kellett történni, hogy ezt így meg lehessen fogalmazni, vissza kell térnünk az egyik legnagyobb tekintélyünkhöz, Szent Ágostonhoz, aki a házassággal, a szexualitás, szexualitikával kapcsolatban a lehető legnagyobb tekintélyre tett szert a nyugati egyházban. Egyéb más kérdésekben is, mint tudjuk, de mindaz, amit a házasságról a katolikus teológia megfogalmazott, Ágoston után az Ágostontól függ nagyon nagy mértékben, és aztán később Szent Tamástól, de lényegében nem változtatnak az ágostoni házasság teológián. Tehát látnunk kell, hogy hogyan formálódik meg az ágostoni házasság teológia. Mi az az összefüggés, amiben az egyáltalán kialakul. Hogyha a Szent Háromságról írt művét felidézzük, akkor azt látjuk, nem olvasom fel a szöveget, hogy ő tagadja azt annak az analógiának az érvényességét, hogy a család az a Szent Háromságnak a képmása lehetne. Nem fogadja el azt, hogy amit valakik mondanak, valakiktől ezt átveszi, nem nevezi meg a forrásait, hogy mondjuk úgy lehetne a férfi-nő gyermek kapcsolatban, viszonyrendszerben a háromság képét felismerni, hogy a férfiból származik a nő, és a kettejük frigyéből megszületik a gyermek. Tehát a származás és a születés fogalmait próbálta magyarázni az a szöveg, vagy az a teológiai gondolatmenet, amelyet Ágoston elvet, és mi ez a származás és születés? Ez a Szent Háromságtan, ugye? Tehát itt az Atya, Fiú, Lélek kap viszonyrendszerről van szó, hogy a Fiú születik az Atyától, a Lélek pedig származik az Atyától és a Fiútól. Ezt a származás, ugye ez elég fura ez a szöveg így nekünk, hogyha azt nézzük, hogy mi az, hogy a oly módon, hogy mint egy a férj utalna az Atya személyére az, akit nemz, a Fiú személyére, a feleség pedig a Szentlélekre, mert úgy származik a férjtől, hogy ő sem nem fia, sem nem lánya, noha az ő fogonása. Hát az én felesége nem tőlem származik, ugye? Tehát, hogy ez így önmagában ez elég fura. De hogyha arra gondolunk, hogy hogy írja a Teremtés könyve az első emberpárnak a megalkotását, akkor rögtön világos lesz ez az analógia. Tehát ez Ádám, Éva, és majd itt Szét lesz a gyermeknek a reprezentánsa. Tehát Ádám, Éva és Szétnek a kapcsolatáról van szó. Éva Ádám oldalából származik. Tehát azt látjuk, hogy egy Szent Háromság tani gondolatmenetnek, a háromság személyeinek az egymáshoz való viszonyát, azt itt Ágoston korában megpróbálják magyarázni azzal, ahogyan a Szentírás leírja az ember teremtését. Ez így érthető, ugye? Ha nem, akkor vissza kell rátérni. A Szent Tamás, ezt nem fogom felolvasni, ez csak egy igazolás, az a hosszú szövegrész arra, hogy Tamás ezt ugyanúgy elveti. Tehát ez azt mondja, hogy ez már önmagában is képtelenség. Ugye, hogy itt az atyasság, az anyaság, a gyermekség fogalmát valahogyan így egymáshoz való viszonyukba bevigyük a Szent Háromságba, ez teljes képtelenség. Elveti, nem megyek bele az elemzésbe, hogy miért. A lényeg a mi szempontunkból, teológia történeti szempontból az, hogy hát ezzel aztán a 19. századig gyakorlatilag senki nem mert szembe menni. Tehát a két legnagyobb tekintély, ezt itt tényleg nem kell ugye aláhozni, hogyha Tamás és Ágoston egy ilyen analógiát elvet, hát akkor ember legyen a talpán, aki ezzel szembe mer szállni. És hát ezzel szembe szállni csak úgy lehet, hogyha egyre tisztázzuk, hogy pontosan mi az analógia értelme, mire használjuk, és hogyha találunk az egyházi hagyományból más olyan tekintélyeket, szerzőket, akik a Szentírást oly módon tudták kifejteni meggyőzően, a Szentírás tanítását, hogy ezt az analógiát még el is fogadták. Erre mindjárt vissza fogok térni, de hogy maradjunk Ágoston korában. 4.-5. században vagyunk. A 4. század végén egy nagy vita robban ki, amely vita érinti mélyen a házasságnak és a szüzességnek, mint életállapotoknak a kérdését. A 4. század végére a latin nyugaton rendkívüli mértékben megerősödnek azok az aszketikus mozgalmak, amelyek aztán a szerzetesség mondjuk a Benedeket jóval megelőzően már olyan fogadalmas szerzetesi életformát jelentenek, amely azt jelenti, hogy egész életre szólóan elkötelezik magukat az önmegtartóztatás, a tisztaság, a szüzesség mellett. Itt komoly arisztokratákról van szó, akik a szegénység mellett is elkötelezik magukat, és vagyonukat például egyszerűen kiárusítják, de ez életükben már akkora vagyonuk van, hogy ez egész életük nem fér bele annak az értékesítése. Viszont nagyon jót tesz például a Jeromosnak és körének, ezeknek az arisztokrata aszkétáknak a megtérése, mert ezekből a vagyonokból épülnek föl a Szentföldön a betlehemi, jeruzsálemi monostorok, ahol virágzik az aszketikus élet. Az aszketikus élet a tökéletességnek lesz az eszménye, a példaképe, megvalósítja az angyali állapotot már itt a Földön. Jeromos ennek az egyik fő vezére. És akkor megjelenik egy Jovinianusnak nevezett szerzetes, egyébként aszkéta, cölibátusban él, semmi jel nem utal arra, hogy bármilyen erkölcsi fogyatékossággal rendelkezett volna, és ennek megfelelően alakítja ki a teológiáját, ugye, hogy ez szokás, tehát, hogy a teológiánkat az életünkhöz alakítjuk, és nem fordítva. Jovinianus esetében ez nem történik meg. Ő egyszerűen szembeszáll ezzel az újítással. Azt mondja, hogy az a gondolat, hogy itt a magvető hasonlatból kiindulva, hogy mondjuk a százszoros termést rendszerint ugye azt már a vértanúságra értelmezik. A 60-szorosat pedig a szüzességre, és aztán a 30-szoros az a hűséges, tiszta házasságra lehet értelmezni, hogy ő nem lát ilyenfajta különbséget az életállapotok között. Azt mondja, hogy aki a keresztségben újjászületett, az a Szentlélek kegyelmét teljes mértékben megkapta. Utána már, hogy milyen életállapotot választ magának, az érdemeit nem fogja növelni. És Jovinianus nem egyedül van ezzel, a korban nagyjából ez volt eddig a bevett gondolat, de aztán Jeromosék aszketikus mozgalmának a hatására, és azért, mert Ciricius pápa, szintén a jeromosi szüzesség eszménynek volt az elkötelezettje, valamint a nagyszerű Szent Ambrus Milánóban, szintén odaállt mellé, ezért Jovinianust egy szigetre száműzték, az Adriára, azt jelzi ez a kép, aki ott aztán meg is hal. A császár száműzte természetesen, de a két legbefolyásosabb püspök ebben tevékenyen közreműködött. Tehát, hogy ha nagyon tézisszerűen szeretnénk összefoglalni, cölibátus önmagában nem jobb a házasságnál, ezt merte mondani Jovinianus. Máris üzességével kapcsolatban azt mondta, amit egyébként a korban mások is mondtak, tehát ez önmagában nem volt akkor semmilyen dogmával ellentétes, hogy Mária szűzen fogant, de a szülés során elveszítette szüzességét, a keresztség minden rosszat eltöröl, és minden keresztények biztosítja az üdvösséget. A mennyei jutalmak az üdvösség lehetőség. A mennyei jutalmak között nem lesz különbség a különféle életállapotoknak megfelelően. A böjtölés önmagában nem jobb, mint az Istentől adott javak hálaadással történő elfogyasztása, és ilyen hálaadással történő élés az isteni javakkal, például a házasságon belül a szexuális egyesülés. Jeromos ezzel szemben azt ír egy vitairatot, és azt mondja, hogy a házasság az még mindig jobb, mint a paráználkodás, és kisebb rossz, mintha az ember ég, ami nagyobb rossz. Hát az újraházasodást az prostitúciónak tartotta. Tehát az özvegyek újraházasodásáról van szó, hogy világos legyen. Az özvegyek újraházasodása az prostitúció, ezért nem részesülhet az újraházasodott özvegy az eukarisztiában. A koitus az tisztátalan, mert a Krisztus testének tisztaságával összehasonlítva. A házasság szennyét még a vértanúság sem mossa le. Ezek ott vannak a szövegben, azért adta meg a helyet, ha valaki, nem én találtam ki. A paradicsom a szüzesség állapota, Ádám és Éva csak a kiüzetés után szeretkeztek. A házasság a bűneset következménye. Tehát ezek nagyon radikális tételek. Az egész keresztény világ, ugye fölbojdult, tehát a latin világ ezen, és Jeromos sokkal befolyásosabb volt, meg ugye az ő életműve azért igen jelentős. Már akkor is nagy tisztelői voltak, és hát ebből a vitából ő került ki győztesen, abban az értelemben, hogy ahogy mondtam, Jovinianus száműzték. De ott volt a mi ágostanunk, aki ezt figyelte. Ő neki Jeromossal már volt különben korábban konfliktusa, egy bibliai hely a Galata levélnek az egyik passzusa értelmezésében, és látta, hogy hát azért Jeromosban van a mérges kismalacból valami, tehát hogy nem érdemes vele nyíltan szembe menni. Tehát ezért ő a lehető legbölcsebb megoldást választotta, és írt egy könyvet, illetve egy munkát, ami két könyv. Az egyik a házasságról szól, a másik meg a szüzességről. És ebben ekkor fogalmazza meg az alaptéziseit annak, ami aztán a nyugati házasság teológia lesz, majd formálódik, bizonyos tekintetben hangsúlyok eltolódnak. Magán az ágostani életművön belül is, amiről egy külön-külön előadás sorozatot lehetne itt tartani, hogy hogyan változik ágostan felfogása a testiségről, a szexualitásról, a házasságról, a koitusról, és hogyan kapcsolódik össze a pelagiánus vitával, illetve az ő eltávolodásával attól, hogy kezdetben még spirituális értelemben veszi csak a Szentírás történetét az ember teremtéséről, míg nem a végén, a De Civitate Deiben pedig gyönyörűségesen leírja a feltámadást, testi feltámadásként. Tehát itt van egy hatalmas ívű életmű. De ezen az életművön belül egy ponton reflektálva, közvetve a Jovinianus vitára megfogalmazódnak tehát azok a tézisek, amelyek az ágostoni házasság teológiának a hát másfél ezer évre, vagy még tovább meghatározói lettek. Most ezt az irányt nem jó. Igen. Amelyek mondjuk a következők. A házasság jó, hát ez megnyugtató. És nem csak az utódnemzés miatt jó, hanem a házastársaknak a személyes kapcsolatában, amit ő az antik filozófiai iskolákhoz hasonlóan, vagy bizonyos iskolákhoz hasonlóan, a barátság fogalmába ragad meg. Tehát a barátság, ami a legszorosabb kapcsolat két ember között, ez benne van a házasságban is, ahol ráadásul ugye ehhez hozzáadódik a nemek természetes különbség, és ettől a barátság egy egészen különleges szövetséggé tud változni, egy olyan szövetségé, amelyből élet fakadhat, tehát amelyből gyermekek születhetnek. És ugye azt a gondolatot, amit Jeromos és köre, és aztán ez majd nem fog ám csak úgy eltűnni a tradícióból, hogy a házasságot azonosítanánk lényegénél fogva a házastársak szexuális egyesülésére, ezt ágoston azért elég szépen körüljárja, hogy akkor mondjuk Mária és József házassága az nem lenne érvényes, illetve azokban a házasságokban, ahol erre már nincs lehetőség, vagy mert már a képességek megszűntek, vagy nem is működtek, ezért a házasság fogalmát ő kiszélesíti, és nagyon lényeges az, hogy tehát elviszi ebből a merő, puszta, szexuális megközelítésből a személyeknek, a házastársaknak a közös élet kapcsolatára és szövetsége irányába. Tehát a nemzés sem pusztán az utódok miatt jó, hanem azért, mert például anyák lehetnek az anyák, hogyha gyermekük születik, és apák lehetnek az apák. Az önmagában az egy nagyszerű dolog. A házassági kötelék, az a kényvágynak, ami ez a libido, ez ágostonnál tudjuk, hogy ez a bűneset után lép itt működésbe, aztán onnan már elsöprő erővel már működik folyamatosan. Tehát, hogy a libidónak a rosszaságából jót hoz létre. Tehát a házasság az ilyen értelemben remedium concupiscentiae, gyógyír erre a heves kényvágyra, ami az ősbűn óta része az emberi természetnek. Járulékos része, de sajnos ott dolgozik bennünk. Folyamatosan, mondja Ágoston. De azt mondja, hogy a házasságnál azért jobb az önmegtartóztatás. Tehát ezt a hierarchiát, ezt ő megtartja, fenntartja. A házasságnak három javát különbözteti meg, az egyik az utód, ez a prolész, ugye ezt a mai napig, tehát minden tankönyvben így látjuk, prolész, fidész, szakramentum. Fidész a hűség, a bizalom, a házastársak egymás iránti hűség. És a szakramentum. És itt a szakramentumnál Ágoston számára még ez egy nagyon erőteljesen, hát egy olyan fogalom, mint a katonaságnál volt, a katonai hűségeskü, ezt használja a keresztségre is. A keresztségben kapunk egy bizonyos karaktert, valamilyen jellegzetességet, ami eltörölhetetlen. A szakramentum az egy szövetség, egy eskünek a által létrejött olyan feloldhatatlan és eltörölhetetlen bélyeg, karakter, ami a házasságban is megvalósul. Nem nagyon fejti ki ennek a szakramentumnak a pontos jelentéseit ebben az életműben, ez majd a hagyományra marad, de egy, ugye azért hozza a szakramentum fogalmát, mert az Efezusiakhoz írt levélben, ott a Pál apostol ezt mondja, hogy ez bizony egy nagy misztérion, és ez a misztérion a latinban a szakramentum. Amit Ágoston mond, egy idézetet hoztam, nagy szentség ez, mondja az apostol. Krisztusban és az egyházban. Ami tehát Krisztusban és az egyházban nagy, az az egyes férfiakban és asszonyokban egészen kicsike, minimum. Mindazonáltal a szétválaszthatatlan kötelék szentsége. Ez a feloldhatatlanság, szétválaszthatatlanság, megszüntethetetlenség, ez lesz Ágoston számára a szakramentumnak a lényegi ismertetőjele. A házasságot is ezért tartja feloldhatatlannak, mert Krisztus és az egyház feloldhatatlanul és elkülöníthetetlenül egyesül. Hogyha ez a nagy szentség, akkor a kis szentség az azért szentség, mert a házastársak kapcsolatában is ez a feloldhatatlanság van jelen. Ez nagyon mélyen ugye meghatározza mai napig a gondolkodásunkat. Ugye azért itt zárójelben felhívnám a figyelmet arra, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy kis szentség a férj és a feleségnek a kapcsolata, hanem ő pontosan azt mondja, hogy a férfi elhagyja apját, anyját, feleségehez csatlakozik, a kettő egy test lesz. Nagy misztérium ez. A házasságra mondja, hogy nagy misztérium. De így olvassa Ágoston ezt a helyet, így szereti olvasni. És van egy másik tradíciónk, amihez vissza kellett térni, ahhoz, hogy szembe lehessen helyezkedni bizonyos ágostoni és Szent Tamási tiltásokkal. Ez a tradíció, ez a görög atyáknak a gondolkodásában van. Én néhány idézetet ide kiemeltem, ami egészen különös lehet Ágoston felől nézve. Alexandré Kelem a II. Században azt mondja, maga Isten szeretet, és a szeretet miatt lett látható a számunkra. Ami benne kimondhatatlan, az Atya, ami pedig együttérző lett velünk, az Anya. Szeretete által az Atya asszonyivá lett, aminek nagy bizonysága az, akit ő önmagából nemzett, és aki a szeretetből született gyümölcsként, maga is szeretet. Nem mondja azt, hogy Istenben anyaság van, meg atyaság, hanem hogy Istennek van valamiféle kettősség. Az egyik az, ami az a láthatatlan, kimondhatatlan, elérhetetlen, távoli lényeg, és van valami megnyilvánulása felénk, ugye ez a keleti Isten fogalomban, és ez az uszia és az energiájának a különbsége, és ami megnyilvánul felénk, az meg együttérző lett, az olyan, mint a nő, az asszony, akiben megvan ez az együttérzés. Ő ebből nem fog szentháromságtani kategóriákat gyártani, csak valami gondolat, ami talán az isteni szeretetről árulkodó tud lenni. Abból indulunk tehát ki, hogy Isten szeretet, ahogy Nüsszai Gerge is teszi. Isten szeretet és a szeretet forrása. Na, a nagyszerű János azt mondja ugyanis, hogy a szeretet Istentől van, és szeretet az Isten. A természet alkotója ezt tette meg a mi személyiségünké is. Ekkor még nincsen az a modern személyiség fogalom, itt alakul ki körülbelül ebben az időszakban, de ez a proszópon, ami eredetileg színházi állarcot jelentett, már látjuk, hogy itt megtöltődik valamilyen olyan jelentésre, amit mi is a személynek tulajdonítunk. Arról ismeri meg majd mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást, mondja. Ha tehát ez hiányzik, megváltozik az egész kép más jellege. Tehát a kép más, az a bennünk lévő szeretet. A szeretet Isten képmása, az a szeretet bennünk. És a szeretet logikája szerint kezdenek el gondolkozni. Ezt látjuk, kell menni, és hogy a szeretetnek van valami belső logikája, próbáljuk meg ezt megérteni, végig gondolni. Damaszkuszi Szent János majd később ugye azt mondja, hogy éppen úgy, mint Ádám, aki nem született, hiszen ő Isten, a Szent Háromságot hasonlítja, a Szent Háromság személyeinek viszonyrendszeréről mondja, éppen úgy, mint Ádám, aki nem született, hiszen ő Isten alkotása, és Szét, aki született, hiszen ő Ádám fia, és Éva, aki Ádám oldalából származott, hiszen ő nem született. Ők természetükben nem különböznek egymástól, hiszen emberek, létmódjukban azonban különböznek. Damaszkuszi Szent Jánosnál megjelenik az a hagyomány, amit Ágostonnál láttunk, hogy kizárja. Tehát a Szent Háromság személyeinek viszonyát valamiképpen képmásként el tudja fogadni az emberi természetben. Egyébként egy analógiát lát, nem kép, egy analógiát lát. Azt mondja, hogy van olyan, hogy egy természet, az emberi természet egyszerre nemzés által is átadatik, és egyszerre származással is átadatik. Tehát miről van szó? Mert odiózt átugrom. A Nazianzusi Gergelynél találjuk meg ezt az analógiát elsőként. Az emberi természet átszármaztatása analóg segít abban, hogy elgondoljuk azt, hogy hogyan lehetséges az, hogy Isten egysége és hármasságában megkülönböztethetünk kétféle átszármaztatást. A nemzést és a kilépést, a származást. Tehát a fiú és a lélek létrejöttét. Az egész elgondolás mögött van egy alapvető, számunkra talán különösnek tűnő belátás. Itt végig egzegézisről van szó. Itt arról van szó, hogy mit jelent a Teremtés könyvében az ember megalkotásának ez a különös leírása. Hogy megalkotja Isten az embert saját képmására férfinak és nőnek, ugye? És aztán utána jön a másik történet, megformálja embert a föld porából, vagy sarából, és aztán az oldalát kiveszi és nővé formálja. Miért így írja le a Szentírás? Ez a teológiai gondolkodás, ami megjelenik itt a görögöknél, és ami aztán a 19. században meg fog jelenni majd nálunk is, vagy hogy mondja a latinoknál, a katolikus tradícióban. Ez abból indul ki, hogy a Szentírás az Isten szava, az kinyilatkoztatás, és a Szent Háromság misztériumáról már az ember teremtésének az elbeszélésében valamiféle képet ad. Tehát azért úgy írja le az ember teremtését a Szentírás, mert a Szent Háromsággal kapcsolatban akar valamit már elmondani. Ugye ez a mi gondolkodásunk az, hogy ami később volt, az logikailag is későbbinek tűnik. Mikor Ádámot megalkotja Isten, akkor logikailag előbbre való az, hogy ő tudja, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha megalkotja Ádámot, mi fog történni az első emberpár, stb. És hogyan fogja visszahívni magához a tőle eltávolodott embert. Hogy Krisztusban fogja visszahívni. És Ádámot Krisztus képmására alkotja meg eleve, és Ádám és Évának a kapcsolatát úgy fogja már eleve leírni a Biblia ezért, az ember teremtését, és úgy teremti meg az embert, az első emberpárt Isten, hogy arra tekint, hogy milyen lesz majd Krisztus és az egyház kapcsolata. Ugye ez egy nagyon fontos logikai, vagy egy teológiai belátás, ami egyébként legszebben a Iréneuszi teológiában jelenik meg. Krisztus és Olimposzi Metodorosz egyébként azt mondja, hogy azt is állíthatjuk ezért, hogy a logosz lett Ádámmá. Krisztus, a preexisztens ige lett Ádámmá. És ezért Ádám már Krisztussá lett akkor. Tehát ez az Ádám-Krisztus párhuzam, amit a korintusi levélben olvasunk, Ez az egyik legalapvetőbb teológiai szöveghelyünk. Matthias József Schében, sokan a 19. század legnagyobb teológusának tartják, elképesztő belátásai vannak. Mondjuk Newman mellett lehet mondani, hogy a legnagyobb teológusok egyik a 19. században. Visszanyúl a görög hagyományhoz, és tudja azt, hogy szakít a latinokkal ebben az értelemben, és feleleveníti a Szent Háromság viszonyainak megvilágítására ezt az analógiát Ádám, Éva és a gyermek kapcsolatában. Azt mondja is, hogy ezt a magyarázatot rendszerint puszta kibúvónak fogják fel, mely lefegyverzi ugyanaz ellenfelet, ám magát a dolgot nem világítja meg jobban. Mi az ellenkezőjét gondoljuk, úgy látjuk, hogy e magyarázat fenségesebb fénybe helyezheti a dogma egészét. Nem részletezem, mert elmondja azt, amit Nüsszai Gerés egyébként gyönyörű szép kifejtést ad róla, amihez hozzá kapcsolja a szüzességnek a kérdését, a szüzesség teológiáját. Elmondja, hogy miért lehet a fiú és az atya neveket analogikusan átvinni az isteni természetre, az isteni személyekre, és miért nem lehet az anyát. Az anya az per definíció nem valamiképpen a testi nemzésre és születéshez kapcsolódik Schében szerint, és ezért ezt nem lehet. A háromság az a szüzesség, a tiszta szüzesség. Itt idéz egy nagyon szép himnuszt Nazianzusi Gergelytől. És aztán egy gyönyörű kifejtést ad Máriáról, Mária szerepéről az anya, a szüzességben és a házasságban. De ebben most nem szeretnék bemenni, csak azt emelném ki, hogy ezt kézikönyvekben lehet olvasni, hogy Schébennek a teológia történet, a házasság teológiához komoly hozzájárulása volt, hogy megújulhatott. Csak ritkán nézik meg magát Schébent, tehát ezt inkább a hivatkozni szoktunk rá, de hogyha elolvassuk a schébeni szövegeket, akkor, és aztán azt, ami utána megszületik, akár egyházi dokumentumokban, mondjuk 1880-ban a kifejezetten házasságral kapcsolatos enciklikában, és aztán később is azt látjuk, hogy Schében messze megelő sok tekintetben teológiai belátásokat, még a hivatalos dokumentumok teológiai belátásait is téziseit lehetne sokkal mélyebb alapra helyezni, hogyha Schébent komolyabban veszik, de tény az, hogy az ő teológiája az elterjed, franciára, angolra lefordítják még életében a nagy műveit, és aztán ez hozzájárul ahhoz, hogy a 20. század elején elindul egy teológiai megújulás, többek között a házasság teológiában. Egészen addig, ugye világos, ez egyik legnagyobb kánonjogászunk, Szent Alfonz, körülbelül leírja azt, amit alkalmaznak is, hogy a házasságnak milyen céljai vannak. A házasság céljairól beszél, elsődleges célokról, másodlagos célokról, járulékos célokról, belső célok. Ezek nagyon jól alkalmazhatóak, ezek az ágostani házasság teológiából, Szent Tamás után és skolasztikus viták után leszűrődött kánonjogi megközelítésre tökéletesen alkalmas fogalmak lesznek. És mélységek is vannak benne, például kiemeltem azt a benső lényegi céljainál, a házasság aki aktus végrehajtásánál, ő azt írja szó szerint, hogy kölcsönösen ugye megadják egymásnak a házastársak azt, amivel egymásnak tartoznak. Csak ezt összekapcsolódik itt a házassági aktus végrehajtásával, de valójában a házastársak mivel tartoznak kölcsönösen egymásnak? Önmagukkal, teljes lényükkel. Tehát egymáshoz tartozunk. Ez később ennek a gondolatnak egy verziója a Gaudium et Spes-ben majd meg fog jelenni a II. Vatikáni zsinatom. Tehát megállok egy pillanatra, senki ne gondolja azt, hogy én most felelevenítek egy teológiai tradíciót, hogy rámutassak, hogy ez rossz, az rossz, innen kell változtatni, onnan kell. Ez a mi saját hagyományunk, ezért meg kell dolgozni, meg kellett küzdeni. Vannak elemek, amelyek tarthatóak maradtak, mert kiállták a Biblia, az exegézis próbáját. Tehát, hogy valóban a Szentírásból levezethetek. Vannak elemek, amelyek el fognak halványulni, amelyek majd kiesnek. és szeretnék ilyeneket bemutatni az Amoris Laetitiából. Hangsúlyok helyeződnek át, és így formálódik ki az, amit modern házasság teológiának nevezünk. Ezek azok a talán legmeghatározóbb dokumentumok, amelyek kifejezetten a házasság és a családdal foglalkoznak, tanítóhivatali szinten. És hogyha nagyon gyorsan végigfutunk a 13. Leónak az Arcanum Divinae Sapientiae-ben, már valamiképpen benne van Shében, de még messze nem úgy, ahogyan egyébként Shében saját könyveiben van az ő házasság teológiája benne. Arra hivatkozik Leó, hogy minden házasságban, nem csak a keresztény házasságban, van valami szent, valami eredendő szentségi, amit mindenki átélhet bármilyen kultúrában, bárhol él, hiszen az, hogy gyermeke születik egy házastársnak, hát az annyira rajtunk túli esemény, hogy abban biztos, hogy a szentség is benne van. De az összes házasság kötési rítus tükrözi a kezdetektől fogva az emberiség valamiféle ünnepnek tartja a házasságkötést, a szent jelenlétét tulajdonítja neki. És azt mondja, megkereszteltek házasságában az a szentség, ugye Krisztus és az egyház misztikus egységének a jele, és kegyelem közvetítő hatása van. Ennek az enciklikának az 50. évfordulójára születik meg 11. Piusnak a Casticon Nubii című, ha jól emlékszem, enciklikája, igen, amiben azt az új elemet lehet felfedezni az előzőekhez képest, hogy a házasságot elkezdik már sorsközösségnek tekinteni, nem fókuszálnak folyamatosan arra, megtévesztő tud lenni, hogy állandóan a házasságot a szexuális aktussal azonosítjuk. Ez egyébként a pelagiánusoknak volt a fő tézise, és aztán a halézi, hát mindegy, ez később is megjelenik a középkorban, de ettől el kell valamiképpen távolodni, hogy a házasságot két személynek a sorsközösségének tekintessük, és ez itt azért megtörténik. A házasság javait ágostoni alapon az utód, a szentség és a hűségben határozza meg, és még mindig jellemző a cél, ez a célhierarchikus gondolkodásmód. A házasság elsődleges célja az utód, és a többi az pedig másodlagos cél. Abban a pillanatban, hogy ezt kimondjuk, hogy az elsődleges cél az utód, nagyon sok gond kérdés fölmerül, és megint visszatérünk oda, hogy a házasság lényegét azonosítjuk a testi egyesüléssel, a koitusszal gyakorlatilag. Na, hogy itt a Gaudium et Spes-ben a II. Vatikáni zsinat ettől el tudott távolodni, annak nagyon sokféle oka van. Én átnéztem azt a szkémát, amit először készítettek a Gaudium et Spes-hez, ez olvasható, én angolul találtam, vagy kaptam meg. Hogyha az a szkéma marad, tehát az előkészítő dokumentum marad, ami nem marad, akkor a Casticon Nubiihoz képest semmilyen változás nem történt volna a házasság teológiájában. De a zsinat, amit Laci atya mondott, hogy örül, hogy a II. Vatikáni zsinat után lehet pap, hát én meg örülök, hogy a II. Vatikáni zsinat után lehetek házas, mert hát ez valami gyönyörűség, ami itt megtörténik. És nem szembe megy ezek a dokumentumok, az Amoris Laetitia sem megy szembe semmivel, hanem áthelyezi a hangsúlyokat. Elhagyja azt, ami elhagyható. Elhagyja teljesen a Gaudium et Spes, a célhierarchikus szemléletet. Nem beszél arról, hogy elsődleges cél a gyermek. Teljesen más fogalmakat kezd használni. Szövetség fogalmát. Korábban mindig szerződésekről beszéltünk. Ez még a római jognak az öröksége. Most is benne van. Nem mondjuk, hogy nincs szerződés jellege, csak sokkal-sokkal pontosabb azt mondani, hogy a házasság a szövetség. Szövetség szabad döntés következtében, ami egész életre szól, és visszavonhatatlan. Ezért felbonthatatlan. Benső szövetség, amelynek az oka és a forrása a szeretet. Hát ugye itt le kellett játszani egy csomó csatát korábban. Hát ez egyébként egy nagyszerű filozófusnak és egy kiváló morálteológusnak köszönhető döntően. Herbert Domsz volt a morálteológus, és Dietrich von Hildebrand volt a filozófus. Tehát a házasság elkezdték szétszedni ezt a skolasztikus, célhierarchikus megközelítést, és Hát azt mondták, hogy ugye nem azért szeretik egymást a házastársak, hogy gyerekük legyen, hanem azért van gyerekük, mert szeretik egymást. Tehát ugye azért ez mégiscsak egy másfajta megközelítés a dolognak. Tehát így a szeretetre alapuló szabad közösség a házasság, ahol tökéletesen egymásnak adja magát a férj és a feleség. Semmit nem tart meg magának, mert a hitvesi szeretet logika ez nem engedi meg. Nincs külön bankszámla, láttam, hogy erről majd itt lesz szó. Hogyha gondolom, hogy ebbe az irányba megy a konklúzió, ha nem, akkor én már vétózom. Tehát nincs külön bankszámla, mert nem tartunk meg semmit magunknak. Semmit. Teljes, tökéletes önátadás, önajándékozás. Tradíció mutua, kölcsönös önátadás. És ez olyan önátadás, ami még azt lehetne mondani, hogy barátságban is elképzelhető, na de az, hogy élet fakadjon belőle, az nem. Élet fakadjon belőle, nem? Vagy mondjuk azonos neműeknél, nem? Tehát a házasságnak a célja az nem önmagában van, nem a gyermeknemzésben, hanem abban, hogy a házas felek a hitvesi szerelem által fölemelkedjenek Istenhez. A házasság célja az, hogy Istenhez emelkedjünk. Ebben a pillanatban teljesen más vágányra került a dolog. Emlékszünk, hogy Eromos még mit mondott. Hát a humáné vité, ami sok vitát váltott ki, szerintem elképesztő, logikus, gyönyörű enciklika, és így hivatkozik rá az Amoris Laetitia, és mindent megtart az Amoris Laetitia. Egy jottányit nem enged a humáné vité szexualetikájából, érdemes megnézni ebből a szempontból. Négy alapvető jegyét már így megfogalmazza, ami egyébként a Gaudium et Spes-ben ott volt, hogy a házasság emberi, mert humánus, mert egyszerre érzéki és szellemi természetű, teljes, mert olyan különleges formája a barátságnak, és itt látjuk azt, hogy hogyan jönnek elő elemek a hagyományból, ágostoni teológiából, olyan barátság, amelyben a házastársak semmit nem tartanak meg önmaguknak, és minden javukat egymással teljesen megosztják. Hűséges és kizárólagos, hiszen ugye akkor nem teljes a szeretet, hogyha még mondjuk megtartok magamnak még egy másikat, meg három feleséget, meg mit. Tehát akkor hogyan lehet teljes az, hogyan adhatom magam teljesen oda bármelyiknek is. És hát termékeny, mert túlmutat kettejükön, és létrehoz utódokat. Először tanítóhivatali dokumentumban az a gondolat, hogy a házasság az valamiképpen egy olyan személyes szeretetközösség, amely egy isteni szeretetközösséget reflektálja, ez csak a familiaris konzorcióban jelenik meg, és aztán egészen világosan a Mulieris Dignitatemben fogalmazódik meg, ahol azt mondja ugye II. János Pál pápa, hogy a férfinak és a nőnek teremtett ember Isten képisége nem azt jelenti csupán, hogy egyenként mindegyikük értelmes és szabad természete révén hasonlít Istenre, amit Szent Tamás mondott, szinte ezekkel a szavakkal, hanem azt is jelenti, hogy a közös emberi természetben a kettő egységének teremtett férfi és az asszony arra hivatott, hogy a szeretet közösségében éljen és jelenítse meg a szeretet közösségét, amely Istenben van, amelynek erejében a három személy szereti egymást az egyetlen isteni élet bensőséges misztériumában. Nagyon sok mindent lehetne II. János Pál pápától idézni, hiszen ugye homiliáiban az audienciákon elmondott beszédekben, amelyek a test teológiája címen lettek, aztán ismertek, ez gyönyörűségesen kifejti ezeket a gondolatokat, és visszaállítja az egész emberi személyt a II. Vatikáni zsinat nyomán, illetve azon teológia nyomán, amelyet a zsinat is magáévá tett, hogy bizony a testünknek, a nemiségünknek, a szexualitásunknak óriási jelentősége van. És ez az a tradíció, amihez az Amoris Laetitia szervesen kapcsolódik. Tehát itt most nem a 8. fejezet pasztorális megfontolásáról, nem a, azt hiszem, 351-es lábjegyzetnek az engedményéről van szó alapvetően. Bármi vitát erről kapcsolatban folytatunk, én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy először értsük meg, hogy egyáltalán mi az a teológia, amihez ez kapcsolódik. Erre nagyon kíváncsi voltam, mikor ez megjelent, mielőtt megjelent a szöveg, és ezért végigolvastam, és nagyon nyugodtan tettem le a szöveget, hogy itt nem történik visszalépés a personalista házasság teológiától semmilyen módon, sőt, előre mutató az apostoli buzdítás. Ezeket akkor írtam föl, amikor elolvastam a szöveget. Ugye a családegyház jelentőségét emeli ki. Ez döntő. Ez már megjelenik ugye a zsinaton, a Lumen Gentiumban, a családegyháznak a fogalma, és a mai együttlét, vagy ennek a találkozónak ugye a fő témájához, ez nagyon szorosan kapcsolódik, és ezzel szeretném zárni majd mindjárt az előadást, a családegyház fogalmával, hogy a családpasztoráció az nem azt jelenti, hogy elkezdjük a családokat pasztorálni. Hogy a családokkal mindig baj van. A családok azok, nem tudom, fogyatékosak, ez történik, azt meg kell őket segíteni, hanem egy olyan szemléletváltás történik a II. Vatikáni zsinat és az egész házasságteológia következtében, házasságteológiai kibontakozás következtében, hogy maga a család pasztorál. A családban, hiszen a családban a hitvesi, hűséges, szeretett kapcsolatban, és az ebből létrejövő családi közösségben nem a Szentlélek képmása van jelen a szeretetben, hanem a Szentlélek van jelen. Ezt mondja ki ez a teológia. A Szentlélek van jelen. A Szentlélek hozza létre ezeket a közösségeket, és a családok kapcsolódnak egymáshoz. Keresztény családoknak a közösségei alkotják az egyházat. Probléma mindenhol van. A cölibátussal is van, a házassága is van. De nem a problémák felől kell, hanem mi az, amit megkaptunk, megkaptuk a Szentlelket. Megkaptuk a Szentlelket, hagyjuk már, hogy hadd dolgozzon. Ehhez a családokat nem úgy kell bevonni a pasztorációba, hogy hát segítsük őket, hanem nézzük meg, hogy ők miben tudnak segíteni. És ki az a mi, akik, tehát hol vannak azok? Lebegnek az atyák valahol, akik azt mondják, hogy mi vagy alászállunk és segítjük a család. Hát mi vagyunk a családok. Tehát attól, hogy valaki szüzességben, cölibátusban él, ettől ő családban él, az egyház családjában. De az nem egy elvont család, az emberek személyközi kapcsolata. Tehát a családoknak vannak papja, és nem a papoknak családjai, ilyen értelemben. Ez a dokumentum, ha megnézzük ezt a családegyházi vonalat, akkor ebbe az irányba viszi a pasztorációt. Ki mondja azt, hogy a Szent Háromság tükörképe, Kriszt egyrészt a házasság, tehát megerősíti ezt a tradíciót, és természetesen azt, hogy Krisztus és az egyház szentségi jele is. Dinamikus házasság fogalma van. Nem használja azokat a kifejezéseket, amiket megszoktunk, hogy érvényesség, meg formális körülmények, tehát akkor érvényes a házasság, ha ez megvan. Nem ebből a szempontból közelít a házassághoz. A házasság szentségét azt kibontakozásában lehet látni. Ez egy valódi létrejött házasság. Hogyan bontakozik ki? Vállalják-e nyilvánosan a kapcsolatukat? Vállalják-e azt, hogy együtt túl tudnak lépni a nehézségeken? Sérült gyerek születik? Tragédia a családban? Hogyha ezt meg tudták tenni, az jele annak, hogy a Szentlélek működik a kapcsolatban. Önerőből nem. Nagyon nehéz lenne. Tehát nem úgy, hogy történt, hogy két fiatal odaállt egy oltár elé valami, és akkor azt megnézzük, hogy az megfelelte előírásoknak, hanem ezt a fajta dinamizmust képviseli az Amoris Laetitia. A gyakorlati kérdéseket abszolút evangéliumi alapon kívánja megoldani, és ami nagyon fontos, és ezt nem szokták kiemelni, hogy ragaszkodik a szexuetikai tanításokhoz maximálisan. Tehát itt homoszexualitás kérdéssel kapcsán azonos neműek úgynevezett házassága, vagy abortusz, fogamzásgátlás. Tehát ezek, itt semmi nem történt, semmiféle elmozdulás, hogy mondjam, engedmény ebben a tekintetben. Hadd mutassak be végül néhány olyan hangsúlyeltolódást, ami a korábbiakhoz képest ebben a dokumentumban megfigyelhető, például bevezeti azt a fogalmat, hogy nász misztérium. Ja, nagyon érdekes. Tehát, hogy az emberi módon megélt és a szentség által megszentelt szexuális egyesülés a házastársak számára a kegyelmi életben való gyarapodás útja, nász misztérium. Hát ez nagyon, nagyon furcsán hangzott először, és utána néztem, hogy ez honnan jön, mire hivatkozik. Ha megnézzük Nagy Szent Leót, aki ezt használja, és aztán később Reimszi Hinkmár, hát ők egészen más értelembe fogják használni a kifejezést, de Nagy Szent Leó azt mondja, hogy ezért, mivel a házassági közösség kezdettől fogva úgy lett megalapítva, hogy a nemek egyesülésén kívül Krisztus és az egyház szakramentumával is rendelkezik, kétségtelenül nem tekinthető házasnak az az asszony, akinek az esetében bizonyíthatóan nem volt meg a nász misztérium. Ezt egy klerikusnak mondja, egy gyakorlati tanács kapcsán, mind nem megyek bele a részletekbe, időhiány, de az látszik, hogy a gondolatot, hogy nász misztérium egyébként arra alkalmazta, hogy a szexuális együttlét megtörtént-e, vagy nem. Tehát az attól érvényes a házasság, hogy megtörtént a koitus, vagy nem. De erre valamilyen sugallat folytán a nász misztérium kifejezést használ, és az a dokumentum, amelyik viszont nem fogja leegyszerűsíteni a házasságot a koitusra, az átveszi, az az amoris laetus, átveszi a nász misztérium fogalmát. Egy másik példa, a tökéletesség állapota. De amikor erről beszél a dokumentum, akkor János Pál pápára hivatkozik, de János Pál pápának a hivatkozott szövege az teljesen világossá teszi, hogy ő abban a hagyományban gondolkozik, hogy a tökéletesség állapot az egy intézetben, egy egész életre szóló intézményben a szegénység, tisztaság, engedelmesség fogalmaira alapozott életvitel, tehát intézményes. És elmondja János Pál pápa, hogy a házasság és a szüzesség az komplementer. Komplementer fogalma. Egymásként. Ez végig a legszebb szövegekben mindenhol komplementaritásról van igaziból szó. Amit az Amoris Laetitia tesz, hogy már azt is elhagyja azt a fogalmat, hogy ez intézményes lenne a tökéletesség életállapota. Tehát a tökéletesség életállapota az ugyanúgy a házasság is lehet, ugyanúgy a cölibátus, vagy a szüzesség is lehet tökéletesség állapota. Kiveszi ebből az intézményes keretből a fogalmat. Nem tudom, ez mennyire érthető. És akkor, mivel már jelzést kaptam, hogy lejár az idő, ezért egyetlen egy témát csak felvetek. A házasságnak a, ugye mi megszoktuk, hogy holtom igla, holtod igla. Ásó kap a nagy harang. Tehát ezt mondjuk. Ebből a házasság teológiai ívből, amire tényleg csak pillantásokat tudtunk vetni, ez nem következik igazán. Ez nem következik. Ebből az következik, hogy mivel személyiségünknek lényegi elemé, a személyiségünknek istenképp más voltunknak a szeretet a lényeg, amit a házasok a kölcsönös egymáshoz való kapcsolatunkban élnek meg, és ezért így formálódik ki a személyiségük, a proszoponjuk. Ezért hogyan is feltételeznénk azt, hogy mondjuk, hogyha majd feltámadunk, akkor semmi közünk nem lesz egymáshoz. Kik támadnak akkor föl? Hogyan lehetséges dicsőíteni Istent úgy, hogy én nem én vagyok? Mert én úgy lettem én, hogy ott a feleségem, a gyerekeim, a apám, anyám, barát, mindenki. És ez a gondolat, hogy valamiképpen a házasság az lehetne egy eszkatológiai jel, hiszen szeretett közösség, amely majd a feltámadás után tökéletességében megnyilvánul, ez nincsen még benne az egyházi hivatalos tanító dokumentumokban, de megfogalmazódik egyébként olyan nagyszerű teológusoknál, mint Mark Ouellet, kardinális, kanadai érsek, aki beszél arról, hogy a házasság a szentség húsvéti szerkezete miatt eszkatológikus természetű lehet. Ugye a szüzesség melletti egyik állandó ér volt, hogy eszkatológikus jellege van, már itt Isten országát megéli, megmutatja jelként, aki szüzességben él. A házasságnak is megvan az eszkatológikus jelszerepe, tehát ezen az alapon sem lehet fenntartani ezt a fajta életállapotok hierarchiáját. És végül itt nagyon szép szövegeket kell, hogy átugorjak, mert ez benne van a tradícióban, hogy bizony a feltámadottak nem mennek férjhez, nem házasodnak, nem nősülnek, mert olyanok lesznek Isten angyalai, na de nem múlik el. Tehát férfiak férfiként támadnak föl, a nők nőként támadnak föl. Azok támadnak föl, akik egykor házasságokat kötöttek. Együtt leszünk ott, nem szűnik meg ilyen értelemben a személyes kapcsolat, szövetség, a házasság sajátos szeretett közössége. Tertullianus azt mondja, hogy sőt, annál inkább összetartozunk, hiszen a mostanánál kiválóbb állapotra rendeltetünk, amennyiben szellemi közösségre támadunk fel, ismerni fogjuk önmagunkat és azokat, akik hozzánk tartoznak. Tudnék egy szép idézetet Aranyszájú Szent Jánostól is hozni, de ezt most átugrom, mert nagyon lejárt az idő. És akkor végezetül hadd olvassak fel valamit, ami abszolút pasztorális útmutatás, és szintén Ouellettől. A családot a legutóbbi időkig olyan helynek tekintették, ahol az egyház lelkipásztori döntéseit kell alkalmazni. Ez az idő elmúlt. A II. Vatikáni zsinattal, amely a családról, mint családegyházról, teológiai helyről, szentségi valóságról beszélt, az egyház üdvözítő küldetésében való részesedés olyan távlatai nyílnak meg, amelyekre korábban gondolni sem lehetett. Már az evangelizáció fogalma is módosításra szorul, különösen a kommunióra épülő egyháztan fényében, amelyet a II. Vatikáni zsinat szorgalmazott. A kommunió hangsúlyozása, amelyel az ember személyi mi voltának és a közösségnek a pozitív értékelése jár együtt, arra hív, hogy haladjuk meg az evangelizáció azon fogalmát, amelyet elsősorban a hittani ismeretek átadása és a hit inkulturációja jellemez. A család által történő új evangelizáció új érzéket ébreszt Isten jelenléte iránt a hívő közösségben. Teológia új tudatosságának virágzását mozdítja elő, amely a szeretet, a hűség és a termékenység evangéliumot szolgáló szentségi kapcsolatából táplálkozik, ugye, mint házasságnak a sajátosságai. Könnyen elképzelhető, hogy az evangelizáció világa az egyszerű család élet által jön el, mely bármi törékeny legyen is a Szent Háromság közösségének szentsége. És ez az Amoris Laetitia egyik nyitó gondolata, hogy a család nem probléma, hanem elsődlegesen lehetőség. Elnézést az idő túllépésért, köszönöm szépen a figyelmet!